Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az Adatépítész legújabb száma. A mostani adásban két témát fogok feldolgozni. Az egyik a Google AI blogjáról származik, a címe pedig The Machine Learning Behind Android Smart Linkify. Augusztus 9-én jelent meg, szóval viszonylag friss a téma. A másik téma pedig a 444 nevű hírportáló jelent meg, legalábbis én ott olvastam, de egyébként ők csak átvették a cikket. A címe az, hogy itt a legfejlettebben mi az Amazon arcfelismerő szoftvere bűnözőként azonosított 28 kongresszusi képviselőt, és a cikket Szili László jegyzi, július 26-án jelent meg. Ezt a cikket pedig azért fogom feldolgozni, mert ezt fogom belinkelni majd nektek, ez a magyar változat munkatársai, de mondom, a cikk az egyébként csak fordítás. Megint azzal állunk szemben, hogy bár nagyon örülünk annak, hogy AI alapú cikkek megjelennek Magyarországon, most ilyen királyi többesbe beszélek, de ugye most magamról beszélek, viszont elég sok tévedés van a cikkben, és ezeket szeretném rendbe tenni nektek és megvilágítani, hogy értsétek, hogy itt miről van szó. Úgyhogy ez lesz a mai téma, ez lesz terítéken. Remélem, hogy lesz kedvetek velem tartani. Vágjunk is bele. Kezdjük a két téma közül azzal, ami egyébként szerintem tovább vezet, vagy izgalmasabb. Biztos sokan tudjátok, aki érintett ebbe, akinek androidos telefonja van, hogy az Android 9. nagy operációs rendszere, a Pi, vagyis Pite, az nemrég kijött, talán éppen múlt hét elején, és egy új funkcióval bővült, egy csomó új funkcióval bővült, de a mi szempontunkból a Smart Linkify nevű funkciója az érdekes. A blogpost egyébként Lukasz Zilka és még néhány társa a Google AI Zürichi irodájából, az ő tollából van. Szóval, hogy nekünk ez a Smart Linkify azért érdekes, mert egy olyan új képesség az Androidban, ami nem is egy, hanem két machine learning algoritmus összefűzéséből ered, és az adja ki az eredményt. Azért gondoltam bemutatni nektek ezt a cikket, amellett, hogy szerintem nagyon érdekes, hogy természetes nyelvfeldolgozást hogyan oldja meg, hiszen egy klasszikus feladatot old meg, de egészen kiváló módon és egészen egyedi kihívásokkal. Tudom, hogy ez most itt semmit nem jelent, de bele fogok menni, hogy mik ezek az egyedi és érdekes módok. Szóval ez az egyik oka, hogy persze nagyon érdekes, de a másik oka meg szerintem az, hogy remekül megmutatja, hogy a hétköznapi, mindennapi életünkbe hogyan szivárog be a mesterséges intelligencia, vagyis hát ugye a gépi tanulás nevű ága. Mert nagyon sokszor hallom azt, munkám során is, meg úgy egyáltalán jártamban, keltemben a világban, hogy hát, ja, ez az AI, ez ilyen valami nagyon távoli dolog, meg hogy ez most egy buzzword, és ilyen, hát ez most ilyen divat dolog, de majd elmúlik, hát ez néhány ilyen nagy amerikai tech cég valamit csinált ezen a téren, de ez így az átlagember életét nem érinti. Hát éppen ellenkezőleg abszolút érinti, hiszen akinek androidos telefonja van, illetve fogja futtatni a 9-es Pite Android operációs rendszert, a Pi-t, azt rögtön érinteni fogja, ugyanis konkrétan ez lesz a telefonján, és lehet, hogy most még keveseknek van, például nekem sincs olyan telefonom, ami a 9-es Androidot tolja, de egy vagy két év múlva mindenkinek olyan lesz, vagy majdnem mindenkinek olyan telefonja lesz, hiszen hát ez így működik ez a világ, és így működik az Android. Szóval a lényeg, mindannyiunk zsebében egy-két éven belül ott lesz ez a képesség, hát nézzük is meg, hogy akkor mit tud és miről szól. Gyakorlatilag arról van szó, ennek az Android Linkify-nak az elődjét, a sima Linkify-t, vagy Smart Linkify-t, azt már ismerhetik azok, akik esetleg Android fejlesztők, vagy egyszerűen csak használják a telefont. Ugye nem másról van szó, mint hogy ha szöveges üzenetet váltunk az Androidunkon, legyen ez mindegy, hogy mi, tehát ez SMS is lehet, vagy Viber, vagy ki mit szeret, vagy különböző chat alkalmazások, vagy teljesen mindegy, hogy micsoda, de valamilyen SMS-es jellegű valami szöveges üzenetet váltunk, akkor amit abba begépelünk, megpróbálja a gép az Android intelligensen értelmezni, és hogyha talál benne valamit, amit linké tehet, akkor azt linké teszi. Ugye mi az, hogy linké teszi? Tehát például fel tudunk hívni belőle közvetlenül egy telefonszámot, vagy hogyha egy cím van benne, akkor egyből ugye rá tudunk ugrani a térkép alkalmazással, mondjuk a Google Maps-ünkre, és akkor meg tudjuk nézni. Tehát ilyen élő szöveggé teszi. Igen ám, de valójában két komoly kihívás van ezen a téren, hogy ezt jól meg lehessen oldani, és hát mindegyik erre elég érdekes és szerintem nagyszerű megoldásokat találtak a Google mérnökei. Az egyik ilyen kihívás maga a természetes nyelv feldolgozása, azaz, hogy az általunk begépelt szövegből hogy is találja meg, hogy jön rá a rendszer arra, hogy itt most egy telefonszám van, amit fel lehet hívni, hiszen a klasszikus természetes nyelvfeldolgozásos megközelítések, mondjuk amik 5 vagy 10 vagy 15 évvel ezelőtt voltak, azok azért erre nem igazán alkalmasak, vagy sok hibával alkalmasak. Ugye miről van itt szó, ugye mik ezek a klasszikus dolgok? Hát mondjuk mikor regulális kifejezésekkel leprogramozunk különböző szabályokat, tehát például olyanokat, hogy a telefonszám az egy olyan számsor, ami 9 karaktert tartalmaz, mind a 9 egymást követő szám, lehet, hogy van köztük kötőjel, vagy perjel, de betű biztos nincs köztük, és ha ilyen számot látsz, akkor az egy telefonszám, és próbáld meg felhívni. De hát természetesen gyakorlatilag azonnal, aki ebbe belegondol, rögtön látja ennek a megoldásnak a hibáit is, mert mi van akkor, ha van egy 9 jegyű kódod, mondjuk egy megerősítő szám, mondjuk valamilyen válaszlevélben, vagy bármilyen egyéb azonosító, ami nem telefonszám, de 9 karakterből áll. Azt ugye akkor rögtön telefonszámként értelmezni a megoldásunk, és akkor nyilván hibára futna, ha megpróbálnánk felhívni. És persze itt el lehet kezdeni bonyolítani, hogy jó, hát akkor leprogramozzuk, hogy ha megerősítés 2 szó van előtte, akkor az nem telefonszám, és akkor így pillanatokon belül egy ilyen szabályrobbanás történik, és rájövünk arra, hogy a 15 leggyakoribb, leghétköznapi dolgot is körülbelül 112 nagyon pontos szabállyal tudjuk körbeírni, és egyébként még ott van a közbeszédben, meg úgy egyébként az életben lévő 74 ezer másik eset, amire marhán nem működik a szabályunk, és gyakorlatilag nagyon sok munka árán egy igen-igen korlátozottan működő megoldást kapunk. Bizonyos, nagyon szűk, speciális esetekben ez működhet, vannak ilyen megoldások, de egy olyan végtelen variálhatóságú helyzetben, mint amikor két ember beszélget, akár ugye SMS-ben, vagy hát szöveges üzenetben, chaten beszélget, ott azért ezek nagyon nehezen mennek. Szóval az egyik probléma az, hogy a szövegből kiemeljük a számsorokat, vagy hát az azonosítható, linké tehető, vagy akcióképes, mindegy, hogy mondjuk, entitásokat. Entitásnak ugye szép, ez az entitás, az a szép kifejezés az természetes nyelvfeldolgozásban az izére. Tehát amikor valamiről beszélünk, függetlenül attól, hogy mi, hogy most ez szám, vagy név, valami, mindegy, az a valami, az az izé, ami érdekel minket, na, az az entitás. Szóval, hogy az entitásokat egyáltalán hogy találjuk meg a folyószövegben. A másik nagy probléma, az pedig a mérnöki oldala ugyanennek a dolognak, ugyanis telefonokról beszélünk, tehát olyan megoldást kell találni, hogy ez a machine learning algoritmus elég kicsi és elég gyors legyen ahhoz, hogy két feltételt tudjon teljesíteni. Egyrészt olyan sebességgel tudja egy bármilyen androidos telefon futtatni, hogy az ne okozzon problémát, tehát most hiába alkotnánk egy csoda modellt, ami 82 GTX 1080 Ti kártyán remekül fut, csak hogy ez egy telefonon nem fog elfutni, illetve a másik követelménye, hogyha ezeketnek akkor van igazán értelme, ha a gépelésünk után pár pillanattal megjelenik ez a link, mert hogyha másfél óra múlva dolgozza fel a szöveget a telefon, az ugye az életben vagy életszerűségét veszti, tehát hogy azt nem fogjuk tudni használni. Konkrétan itt a Google mérnökei egyébként egy 500 kilobájt méretű nyelvenként, nyilván ez minden nyelvre más és más, 500 kilobájt méretű modellt alkotott, aminek az inferálása egy 250 kilobájtos kód csupán, és 20 millisekundum alatt képes egy Google Pixel típusú telefon, tehát mondjuk az egy combos, az egy jobb fajta telefon azért, amennyire én tudom, bár a telefonokban nem annyira vagyok be, de azért az egy jobb fajta referencia telefonja a Google-nek, szóval 20 millisekundum alatt tudja kiolvasni, ami hát baromi gyors, akárhogy is nézem. No, nézzük, hogy először is, hogy működik maga ez a machine learning, vagyis hát valójában itt mondom, két machine learning van egymásba fűzve. Azért van kettő egymásba fűzve, mert egyrészt meg kell találni az úgynevezett jelölteket. Magyarán, amikor egy mondatot beolvasunk, vagy illetve begépelünk a machine learning, meg beolvas, itt a linket posztban egyébként majd ti is elolvashatjátok, itt konkrétan az and call 857-555-3556 tomorrow mondat van, vagyis hogy és hív fel a marhasok számot holnap. Van egy ilyen mondatunk, És akkor ebből hogy találjuk meg egyáltalán, hogy hát mi a szám? Mert mi így emberek könnyen megtaláljuk, mert ott a közepén a szám, de hogy azért, mert használjuk az agyunkat, de a gépnek meg csinálunk el ilyen agyat. Szóval, hogy találjuk meg? Először is ahhoz, hogy egy olyan hálót, egy neurális hálót, egyébként ez egy feed-forward neurális háló lett, amit készítettek, meg tudjunk tanítani arra, hogy egyáltalán megtalálja, hogy ebben a mondatban mi lehet a jelölt arra, hogy linké alakítsuk, ahhoz először is valahogy ezt a mondatot be kell juttatni a hálóba. Ennek a legklasszikusabb és itt is alkalmazott módja, hogy feldaraboljuk a mondatot darabokra, mégpedig a legegyszerűbb mód ugye a szavakra daraboljuk, vagyis hát space-enként gyakorlatilag felvágjuk. Ugye end, ez egy input mező, call, ez egy input mező, 857, 555, 3556, tomorrow. Ugye, tehát meg ennyi inputunk van. És ez a háló azt csinálja, ez az első machine learning háló, minden egyes szóhoz, minden egyes input szóhoz legenerálja azokat a al sorozatokat, hogyha a szavakat, ha a mondatot szavak egymás utáni sorozataként fogjuk fel, akkor azokat az al sorozatokat, aminek a maximális hosszát a Google mérnökei 15 szóban határozták itt meg, mert abból indultak ki, hogy hát elég kevés, tehát általában a szöveges üzeneteket, ha váltunk, akkor azok az általában rövidek, tehát nem a háború és békét szoktuk begépelni, úgyhogy ez egy nagyjából jó számnak tűnt nekik. És gyakorlatilag utána minden egyes szóhoz generál a rendszer egy ilyen jelöltet. Jelölt arra, hogy egy értelmes, kiemelhető link legyen. Tehát maradva a példánál, következő kandidéteket generálja ki a rendszer. Ugye van a mondatunk, hogy és hívd a ... számot holnap, magyarra fordítva. Itt angol a példa, de azért majd igyekszem úgy fordítani. És akkor ugye mit tudunk generálni? Generáljuk először azt, hogy és, hogy end. Generáljuk azt, hogy call egy számsor. Generáljuk azt, hogy call az összes számsor, nem csak az első, mert ugye ezek ilyen hármas osztatban vannak, tehát ugye az első az volt, hogy call 857555, aztán call 857555 3556, aztán 857555 3556, aztán 555, tehát szépen az összes elképzelhető variációt ebből kigeneráljuk, úgy összes elképzelhetőt, hogy a maximum 15 hosszú legyen ez a ez az összes elképzelhető. Na, ez egyelőre még nem machine learning, tehát természetesen ezt a szavakat felbontani space-ek mentén, és utána kikeverni belőlük az összes maximum 15 karakter hosszú verziót, ez egyelőre még ebben semmi machine learning nincs, ez bármilyen természetes nyelvfeldolgozó még akár 15 évvel ezelőtt is megcsinálta volna, ez nem kunst. A kunst ezután jön, hogy ez a neurális háló hozzárendel mindegyik candidate-hez egy valószínűséget. Ez a valószínűség, ez a korábbi mintapéldák alapján van betanítva a neurális hálónak, tehát mennyire valószínű, hogy az a jelölt lesz az az entitás halmaz, amit érdemes kijelölni, magyarra fordítva, az és, hívd a 315, hívd a 315-555-78, 315-555-78, stb. Jelöltekből mindegyik mellé tesz egy valószínűséget, illetve nem egy valószínűség, egy súlyt, amivel azt próbálja meg betippelni, hogy ezek közül a jelöltek közül egyébként mi lehet valójában a kiemelendő számsor. A következő lépés, hogy azokat a generált entitásokat, amik egymással átfedésben vannak, azokat kitöröljük. Mégpedig oly módon, hogy azokat töröljük ki, mikor párosan összevetjük őket, aminek kisebb ez a súlya, amit az előző neurális hálónk hozzászámolt, vagy kiszámolt hozzá. Így lesz egy olyan entitás csoportunk, amiben van súlyozva, jó eséllyel a jó van benn, de még mindig nem tudjuk, hogy milyen típusú. Ugyanis kétféle típust tudunk majd telefonszám kiemelésnél megkülönböztetni, értelemszerűen a telefonszámot, meg a nem telefonszámot. És természetesen mi a telefonszámot keressünk, maradva a példánál. Itt jön képbe a másik neurális háló, ugyanis az előző hálónk erre már nem képes, ugye ő csak annyit csinál, hogy a jelöltekből, amit legeneráltunk neki, kiválasztja az esélyeseket. De azt nem tudja, hogy az miért esélyes, csak azt tudja, hogy esélyes. A következő hálónk pedig azt a feladatot végzi el, hogy ezekből a megmaradt és egymással összevetett és a legesélyesebbként bent tartott jelöltekből kiválasztja azt, hogy mi az, ami telefonszám, és mi az, ami nem entitás, vagy nem a keresett entitás, ugye a non-entity névvel szerepel, de igazából amit keresünk, amit nem keresünk alapon, szétdobja, tehát ez egy osztályozó algoritmus, ugye beosztályozza a telefonszámra, meg akármi másra, ugye a mi esetünkben a többi nem érdekes. És gyakorlatilag, hogyha az egymással átfedésben lévő entitásokat valószínűség mentén kidobáljuk, akkor maradva az angol példánál két entitásunk marad, az AND és a 857-55-35-56, ami ugye a példában a telefonszám. És a második neurális állónak pedig annyi a feladata, hogy ezeket besúlyozza úgy, hogy melyik lesz a telefonszám, és melyik lesz az AND, és hát melyik lesz a nem entitás, és ebben a példában nyilván az AND. És így megkaptuk a telefonszámot, tehát megmaradtak azok a jelöltek, amik nincsenek egymással konfliktusban, mert nincs átfedésük, és abból már ki tudta választani a második machine learning algoritmus magát a telefonszámot. Annak érdekében, hogy ez az ügyes kettő egymást támogató machine learning algoritmus futni tudjon a telefonon, azért néhány trükköt még bevetettek a Google mérnökei. Érdemes megkattintanotok egyébként a cikket, nem fogok most elmondani nektek minden egyes részét, úgyhogy olvassatok bele, ha gondoljátok, ábrák is vannak. Néhányat kiemelnék viszont, ami szerintem igazán izgalmas. Először is kvantálták a modellt, ami azt jelenti, hogy 8 bitesre számolták el a különböző súlymátrixokat. Ennek az a lényege, hogy a modellek súlyos romlása nélkül is gyakorlatilag egy ilyen kvantálás, vagy leginkább a standardizáláshoz hasonlítható matematikai művelettel, hát erre nincs jobb szó, gyakorlatilag átszámolták a modellek a neurális háló súlyait, ami egyébként azt okozta, hogy nagyjából négyszer kisebb lett, vagy negyede lett a háló, neurális háló mérete. Ebből adódóan nyilván a használata meg a felolvasása is sokkal gyorsabb lett. Szóval bevetették a kvantálást, ami egy ilyen matematikai művelet. Ami még nagyon izgalmas, hogy rájöttek arra, hogy bizonyos mátrixai a két osztályozó algoritmusnak, ugye az egyik az a kiválasztást hajtotta végre, a másik algoritmus pedig súlyokat rendelt a legenerált kiválasztott különböző mondattöredékek vagy entitáscsoportok közé. Szóval, hogy ezek között vannak olyan súlymátrixok, amiket meg tudnak osztani, mert felesleges őket újra használni, mindkét modellben külön-külön, ezzel felére nyomták össze a modellek méretét. És ami nagyon érdekes még szerintem, hogy rájöttek arra a latin nyelvjárású vagy latin családba tartozó nyelveknél elég egyetlen modellt alkotni, például a cseh, lengyel, német és angol nyelvek ugye ide tartoznak, mert elég általános ez a megoldás ahhoz, hogy le tudja kezelni ezt a kérdést, és a bonyolultabb, ilyen szempontból bonyolultabb nyelvekhez, mint a kínai, a japán, a koreai, a táj, az arab, illetve az orosz, pedig külön-külön egy-egy modellt kapott. Összességében egyébként a SmartLinkify 16 ilyen nyelvet támogat jelenleg. Azt nem tudom sajnos, hogy a magyar köztük van-e, általában ha 16 nyelvet választanak a világban, valahol abba nem szokott bekerülni a magyar, főleg, hogy ugye nem tartozunk a latin nyelvcsaládba, tehát mi külön modellt kellett volna, hogy kapjunk. Bár ebben nem vagyok teljesen biztos, mivel hogy itt ugye csak a karakterkészletet kell vizsgálni, úgyhogy akár még bele is kerülhettünk volna, mármint ha a lengyel bekerül, akkor akár a magyar is bekerülhetett volna. Minden esetre arról nincs információm, hogy a magyar benne lenne. Szerintem nagyon érdekes, ahogy a két neurális háló együttműködik, az meg még izgalmasabb, hogy ezt ilyen elképesztően picire össze tudták nyomni, és a telefonokon tudják futtatni. Szóval javaslom nektek, hogy olvassátok el, mert szerintem ez nagyon izgalmas megoldás, és tényleg egy olyan MI, vagyis hát végül is két machine learning algoritmus, ami néhány éven belül zsebében ott lesz, vagy legalábbis majdnem mindannyiunkéban, akik ugye Androidot használnak. Ez legalább a fele az embereknek, aztán még több is. Oké, át is eveznék akkor a következő témára, az Amazon arcfelismerő szoftvere bűnözőként azonosított 28 kongresszusi képviselőt. Tehát még egyszer a cink 444-en jelent meg, de egyébként ezt csak leközölték eredetileg. Az ACLU nevű jogvédő szervezet kísérlete, illetve annak a publikációja, amit látunk, ez az American Civil Liberties Union nevű szervezet. A lényeg pedig az, hogy az Amazon által biztosított, előre trénelt mesterséges intelligenciák, arcfelismerő intelligenciák most már több helyen az Egyesült Államokban használják különböző ilyen bűnüldöző, rendőri, stb. Szervek, és hát ezt vizsgáltam meg ez a jogvédő szervezet, hogy mégis hogy működik ez az arcfelismerés. Egyébként Florida és Oregon államokban használják a rendőri szervek, rendvédelmi szervek ezt az adatbányász programot. Arra jutottak egyébként, hogy a maga a machine learning algoritmus rasszista. Erre pedig ezt a következtetést, ami szerintem egy végtelenül... Az vitatható, hogy hibás, de biztosan szűklátókörű, Úgy vonták le, hogy az amerikai kongresszus 535 tagjának fényképeit átvizsgálták. Rendőrség által letartóztatókról készített fotók tartalmazó tanító adatbázison trénelt elmével, és az lett az eredmény, hogy a rendszer 28 képviselőnél azt jelezte, hogy legalább 80%-os valószínűséggel köztük van valamelyik letartóztatott. Ebben ugye még nem nagyon lehet belelátni a rasszizmust, gyakorlatilag ebben őszintén szóval semmit sem lehet belelátni véleményem szerint, mert hát mindannyian tudjuk, hogy ha egy UFO szemével vizsgáljuk az embereket, akkor nagyjából 80%-ig tök egyforma minden ember, hiszen a Magyarországon is ugye, vagy hát még más helyen nyugaton is hallottam azért ezt félig viccesen, hogy hát azért nekünk majdnem minden kínai egyformán néz ki, ami persze amiatt van, hogy ritkán találkozunk velük, és hát egy ilyen ignorancia van bennünk, hogyha köztük élünk, akkor azért egy rövid idő után mi is észreveszünk a különbségeket, és persze ugyanúgy nem egyformák, ahogy mi fehér emberek se vagyunk egyformák egymásnak, de persze, aki ehhez nincs hozzászokva, tényleg minden kínait majdnem egyformának lát. Na hát gyakorlatilag ugyanerről van szó az emmi esetében is, 80%-ban hasonlóságot találni emberek egy csoportja és másik csoportja között, ez nagyjából semmit nem mondott. De nem ezzel háborodtak fel, hanem azon, hogy a 28 képviselőnél ugye jelezte, hogy feltehetőleg 80%-os eséllyel bűnöző, ami egyébként lássuk be nem valami túl magas arány, mármint hogy a 80% az nem valami magas arány, feltételezve értel biztosan tudva, hogy persze egyikük sem lehet az. Mármint hogy a rendszer nem azt mutatja ki, hogy egy ember bűnöző-e, hanem hogy benn van-e az arca a bűnözőkről készült statisztikában. És bár nem néztem utána, de azt gondolom, hogy az amerikai kongresszusi képviselő nem lehet úgy valaki, hogy egyébként a körözött statisztikában benn van, úgyhogy nem hiszem, hogy el tudna bújni így a kongresszus közepén. Úgyhogy most ezt a lehetőséget zárjuk ki. Szóval, hogy a problémásnak az ACLU nevű szervezet azt gondolta, vagy gondolja ebben az arányban, hogy a 28 érintett képviselő 39%-a afroamerikai vagy latinó volt, tehát nem fehér, miközben a kongresszus tagjainak 20%-a vallja magát a két csoport tagjának. Magyarán a szoftver nagyobb eséllyel találta gyanúsnak a színes bőrűeket. Na most, az ACLU szerint a szoftver így ráerősít arra a gyakorlatra, hogy az amerikai rendőrök eleve nagyobb eséllyel szállnak rá, kezdenek el nyomozni a nem fehér emberek után. Az Amazon egyébként azzal reagált erre a címre, hogy a 80%-os valószínűség túl alacsony, ami így is van, és pontos ez a reakció, és azt javasolják, hogy ezt tárgyak azonosításánál érdemes használni, ebben is teljesen igazuk van, és hogy a rendőri nemi szerveknek a 95%-os valószínűséget ajánlják, ami szintén egy, ugye a 80 és a 95 között látszólag 15% pont van, valójában meg elképesztően nagy a különbség, ugye. A lényeg, hogy az Amazon egy szuperkorrekt választ adott számok tekintetében, és értem is, hogy miért ezt mondta, hiszen nem akar valószínűleg negatív sajtót, de valójában az igazi válasz az az, hogy hogy lehet ilyen hülyeséget mondani, mert ugye mi történik itt? Az, hogy nagyobb eséllyel talál színes bőrűeket gyanúsnak a szoftver, csupán amiatt van, a 25 ezer letartóztatottról készült fotó között jóval nagyobb arányban vannak a nem színes bőrűek. Pontosan nem olvastam utána, nem is kellene utána olvasni, hiszen tudjuk, hogy az Egyesült Államokban a börtönben ülők milyen nagy része színes bőrű. Jó eséllyel természetesen ez nem azért van, mert a színes bőrűek, ugye itt a latinok és a feketékről van szó, azok nem tudom, a bőrszínüket meghatározó gének miatt eleve inkább bűnözők, természetesen ez ökörség, hanem arról van szó, hogy nagyobb arányban kapják el őket a rendőrök, mivel az ő köreikben gyakoribb az a fajta bűnözés, amit könnyen elkapnak a rendőrök. Ugye ezek a, nem a fehér galléros, tudom, sikkasztás meg ilyenek, hanem az ilyen hétköznapi bűnök, tolvajlás, stb. Ez pedig egy, ugye, hogy miért van ez, hát ezt a szociológusok meg nagyon sokan tanulmányozzák, nekem nem is tisztem, hogy belemenjek, de nyilvánvaló, hogy ezzel, ebben nagyon nagy mértékben szerepet játszik az, hogy a színesbőrű emberek, elsősorban ugye a feketék és a latinok jóval szegényebb társadalmi réteget alkotnak, mint a fehérbőrű emberek az USA-ban, és hát a szegények között gyakoribb a bűnözés, ami már sokkal érthetőbb magyarázat. Ugye eleve rosszabb környéken laknak, eleve rosszabb minőségű oktatást kapnak, stb. Szóval ez messzire vezet, nem is témája az adatépítésznek, de nyilván a hallgatóim is Pontosan tudják, hogy azért ez a dolog nem ilyen egyszerű. Viszont a machine learning algoritmus mindezt nem tudja, ő nem lát ilyesmit, szóval, hogyha azt mondjuk neki, hogy itt van 28 ezer vagy 25 ezer bűnöző, és abból mondjuk 10 ezer színes bőrű, akkor azt fogja gondolni, hogy a színes bőr hajlamosít a bűnözésre. Ami természetesen egy ostoba dolog, de abból a tényszerű statisztikából, amit ő kapott, le lehet vonni ezt a következtetést. Persze mi emberek tudjuk, hogy ez hibás, hiszen mi nem egyetlen dolgot vizsgálunk, hanem képesek vagyunk sok dolgot vizsgálni, ezt a sok dolgot azonban nem táplálták bele a mesterséges intelligenciába. Így tehát először is azt állítani, hogy a mesterséges intelligencia rasszista, az ugye azért tökörség, mert a mesterséges intelligenciának nincsenek szándékai, nincsenek előítéletei, így rasszista sem lehet. Azt állítani, hogy ezt a fajta így megtrénelt mesterséges intelligenciát hasznosítani ráerősíthet a rasszista gyakorlatra, ez azonban igaz lehet. Ugye pontosan tudjuk, hogy ha a rendőrök 10 embert megállítanak, vagy 100 embert megállítanak, akkor abból biztos, hogy találnak mondjuk 5 bűnözőt. De hogyha a rendőrök mondjuk 100 embert megállítanak, és abból 85 fekete, mert ők azt gondolják, hogy a feketék között több a bűnöző, és ugyanúgy 5 bűnözőt fognak találni a 100-as mintából, mint bármely esetben, akkor ugye több fekete lesz köztük. Ha így lefotozzák a bűnözőket, majd ezt egy MI-nek odaadják, és ő ezentúl tényleg a feketéket fogja megállítani, vagy azt fogja javasolni, hogy állítsák meg a feketéket, akkor ugye mit csináltunk? Gyakorlatilag a saját előítéletünket örökítettük az MI-be, beleprogramoztuk, mégpedig azáltal, hogy az előítéletesen hibás adatbázist adtuk neki tanulni, és hát remekül meg is tanulta az előítéleteinket. Ezért nyilván nem az MI, nyilván nem az Amazon a hibás, hanem azok a hibások, lehet egyébként, hogy ezek az Amazonnál ülnek, ezt most nem tudom, akik ezt így ebben a formában használatra adták, anélkül, hogy helyesen építették volna fel a tanító adatbázist és a tanuló algoritmust. Az ACLU pedig annyiban hibás, hogy szerintem nagyon jogosan hívta fel a figyelmet erre a problémára, viszont sikerült az MI-t lerasszistázni, ami viszont egy nagyon rossz mondat és nagyon rossz állítás. Gyanítom, hogy ebbe az is benne van, hogy így viszont bekerült a hírekbe, ha csak annyit mondtak volna, hogy hát rossz a tanulóadatbázis összeállítása, és helytelen volt a fejlesztőknek a munkája, és a megközelítése, az avasz, hogy nem kerültek volna be a hírekbe, így nem fordította volna le például az erről szóló cikkeket a 444, és egyébként egy Reuters cikkből készült ez a cikk, és lehet, hogy a mai napig nem tudnék erről, hogy van ilyen az Amazonnak. Szóval valahol értem, amit csináltak, ugyanakkor nem volt szakmai ez a hozzáállás. De remélem, hogy ezzel így most a adatépítés hallgatóinak felébe rendbe raktam, hogy ez hogy is van, miért nem igaz, illetve mi az, ami igaz belőle, és mi az, ami nem. Mára ennyi volt az adatépítés, remélem tetszett nektek ez az adás is. Ha igen, akkor osszátok meg a Facebookon a posztját, ezzel sokat segítetek nekem, hogy minél több és több ember megtudja, hogy egyáltalán létezik az adatépítés, és hogyha a kedvük van és tetszik neki, ők is hallgathassák, illetve ha véleményetek van, akkor kommenteljétek az adásnak a posztjait. Köszönöm, hogy meghallgattatok, találkozunk a következő számban, sziasztok!